Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége ezúttal is Fár Tamara. Folytassuk akkor egy olyan könyvvel, ami egy történelmi regény, ha már amúgy történelmi, bár alternatív történelmi regényt ajánlott el, ami egy flamand, ugye Antwerpennek a 16. századi története. A szerző Jeroen Olieslagers, biztos, hogy rosszul mondtam a nevét, elnézést, egy belga, egy flamand szerzőről van szó, akinek magyarul ez a második könyve, a Védőr jelent meg a néhány évvel ezelőtt. Az egy második világháborús történet volt, az is Antwerpenhez kapcsolódott. És azért említem ezt meg, mert hogy a Netflixen lesz látható Magyarországon is, azt hiszem január-február tájéken az ebből készült adaptáció, film vagy sorozat adaptáció, azt nem tudom pontosan. De amit én most szeretnék ajánlani, az a Vadasszony, a Helikonen jelent meg Fenyves Miklós fordításában, és azt hiszem, hogy az év egyik legjobb könyvbemutatója volt néhány héttel, talán másfél hónappal ezelőtt. Ugye a szerzővel beszélgetett Ruf Orsolya a Jedermann kávézóban, és zseniális volt tényleg. Annyira kíváncsi vált, tehát, hogy rögtön el akartam olvasni, de tényleg nagyon-nagyon jól tudja promózni a saját könyveit, egyből a szempontból, hogy azon szerzők közé tartozik, aki olyan elképesztő lelkesedéssel, energiákkal és érdeklődéssel beszél a történeteiről, meg arról a korról, meg ugye a iszonyatos kutatásokról, amiket végzett ehhez a regényhez, mert hogy ez Antwerpennek a nagyon-nagyon történelmileg nagyon hiteles nyelvi szempontból is egyébként, ezért is emeltem ki, mert a fordító Fenyves Miklós nagyon-nagyon jó munkát végzett. Egészen jók azok a nyelvi lelemények tényleg, amivel ezt a kort így közelebb hozza hozzánk, úgyhogy mellé még azért nem megy az olvashatóság rovására ez, és nem lesz egy ilyen megfejthetetlen, és mondjuk ilyen lábjegyzetekkel, meg magyarázatokkal teletűzdelt történet. Egy fogadós a narrátor ennek a regénynek, Bérnek hívják, aki gyakorlatilag ez egy ilyen gyónás, egy ilyen vallomástétel azokról a dolgokról, amikkel nagyon sokáig nem mert ő így szembenézni, meg szembesíteni saját magát, arról, hogy mondjuk milyen szerepe volt mindenféle összeesküvőknek hát pusztán abból adom, hogy fogadósként ő nyilván mindenkivel jóba kell, hogy legyen, és ő mennyire sokszor adott mondjuk helyet egy csomó ilyen titkos társaságnak, vagy ilyen szövetségnek, akik mondjuk az akkori, ugye a spanyol királysággal tartozott még ebben az időszakban ez a terület, és Antwerpen, akik ugye ezek ellen próbálnának szövetkezni, és ilyen, mondjuk így ilyen partizánoknak a támogatója. Nem feltétlenül gondol bele abba, hogy mondjuk milyen következménye lesz egy-egy tettének. Még nem tartok ott a történetben, hogy pontosan mi is ez az árulás, vagy tévedés, amit ő akaratlanul is elkövet. Ami nagyon tetszik ebben a könyvben, azok a figurák, tehát ugye Brühl is szerepel például, tehát nagyon-nagyon jól tudja a szerző korhűvé tenni ezt a történetet, de közben még érdekessé is, és érdekfeszítővé. Mi nagyon sokszor nehézségebe szokott ütközni az ilyen történelmi regényeknél, hogy mondjuk mennyire ránt be téged ez a 16. századi millió, mennyire érdekelnek mondjuk a városi szokások, meg az ügyek, és nagyon érdekesen mutatja be tényleg. Tehát, hogy ha valaki szereti az ilyen típusú történelmi regényeket, szerintem, nem tudom, Ken Follett az, aki még mondjuk hasonló, vagy egyébként történelmi krimi van, mondjuk C.J. Sansom, az, aki nagy kedvencem, őt ugye többször is ajánlottam már, de ez a fajta nagyon igényes, éveken keresztül írta tényleg, és mondta, hogy amikor elkészült az első változattal, és megemlítette a nem társszerző, de ugye aki a kutatásokban hihetetlen nagy segítséget nyújtott neki, annak a barátjának a nevét is, és akkor gyakorlatilag a kiadó az egy az egybe visszadobta azt a változatát, a kéziratát a regényének azzal, hogy hát ez így semmilyen módon nem adható ki, és ezt felejtse el. És akkor újabb évek következtek, mire az egészet átírta, tehát már egyébként ez is ami elképesztő türelem, de közben pedig annyira iridlem, hogy mennyi mindent megtudhatott így a városáról, meg Antwerpennek a történetéről, és tényleg az, ahogyan ezeket a mai napig teljesen aktuális és érvényes emberi dilemmákat, meg erkölcsi dilemmákat tudja úgy belehelyezni egy ilyen történelmi környezetbe, hogy nem érzed azt, hogy jó, most ezek a problémák, ezek már nekünk semmit nem jelentenek. Úgyhogy ez egy nagyon, tényleg nagyon jó történelmi regény, a Vadasszony, ajánlom annak.
Olyan felcsigáztál. Pont ez az a korszak, meg ez az a terület, amiről legkevesebb tudásom igen. van, vagy hogy úgy ki, tehát az ember hall valamit erről a flamand részről, de nem olyan sokat, és így jó picit így belelátni ebbe a világba, úgyhogy én abszolút felcsigázódtam.
A következő ajánlatod pedig egy magyar szerző, ugye?
Igen, ez is szintén egy friss megjelenés, és egy novellás kötet, és ez nem más, mint Ugi Szabinától az Átlátszó nő, ami a Pré kiadónál jelent meg most ősszel. És szerintem azért izgalmas nagyon ez a novellás kötet, mert van benne egyfajta tematikusság. Egyrészt erőteljesen női témáról szól, és női főszereplői vannak, vagy szereplői vannak ezeknek a novelláknak, és nagyon különbözőek ezek a nők, mind a társadalmi státuszukat illetően, mind az életkorukat illetően, meg abban is, hogy hol vannak ők az életben, van, aki top menedzser, van, aki még csak így keresi önmagát. Szóval nagyon sokfélik, de mindegyik azzal küzd, ezzel a láthatósággal, hogy mennyire látszom én annak, aminek képzelem magam, mit látnak rólam a többiek, mit gondolnak rólam a többiek, és általában ezek ugye nincsenek összhangban. Ezek az élmények.
A külső és belső elképzelések?
Hát igen, tehát az, hogy az én kép, meg uh-huh. ami külvilág mit gondol az adott karakterről, ez nincs összhangban, és pont ez az Átlátszó nő, a nyitó novella, ami egyébként nekem annyira nem jött be, de maga ez, hogy felüti, vagy feldobja ezt a témát, és utána annyira szépen végigmegy ez mindegyik novellám, vagy kisebb vagy nagyobb mértékben, van, ahol fő téma, van, ahol melléktéma, de mindenhol megjelenik. Ezt én nagyon-nagyon élveztem, és pont nem is tudom, kivel beszélgettem, hogy én nagyon szeretem a tematikus novellás köteteket, de van benne azért egy olyan veszély, hogyha nagyon sok van benne, akkor egy idő után így önmagát ismétli. És szerintem ez a kötet, ez nagyon szépen kikerüli ezt, tehát, hogy olyan sokféle téma jön még be emellé, a téma mellé, ilyen altémaként, vagy főtémaként, hogy egyáltalán nem érzi azt az ember, hogy itt most ugyanaz a dolog van száz oldalról körbejárva, hanem van olyan novella, aminek teljesen más a fő témája, de mégis benne van ez a ki vagyok én, és hogyan látszom, és általában ezek a nők nincsenek jól, tehát az is így egyértelmű, hogy sok minden problémával küzdenek. Szóval nagyon izgalmasak a novellák benne, és kicsit így rácsatlakozok az előzőhöz, ami egyébként egy furcsa párhuzam lehet, csak így említetted ezt a kiadói vonalat, hogy nem akarták kiadni a könyvét. És ugye Ugi Szabina, amellett, hogy ír, ő egy kiadóban szerkesztőként dolgozik, és van egy novellája, amely pont egy nagyon reflektív novella, hiszen a főhőse egy szerkesztő, egy kiadóban dolgozó szerkesztő, aki éppen azzal küzd meg nap mint nap, hogy hogyan utasítsa vissza a kéziratokat, amiket kapnak, és aztán onnan indul el a novella, hogy besétál hozzá egy idős asszony, egy nagyon idős asszony, és tulajdonképpen számon kéri, hogy miért, mi van az ő kötetével, és miért nem akarják kiadni. Innen indul egyébként egy nagyon szép és nagyon-nagyon fura kapcsolat, hiszen az elutasításból aztán majd később egy másfajta viszony lesz, szóval nagyon, tehát ezt a fajta humort, meg ezt a fajta ilyen reflektáltságot saját magára nagyon élveztem, most nem tudom ebből mennyi igaz, meg mennyi nem, nyilván ez egy fikcionalizált sztori, de a magja, meg az a része, hogy egy kiadói szerkesztő mikkel küzd, ez nagyon vicces.
Ezt a Max Porter is mondta nekem, amikor interjúztam vele tavaly, ugye ő a Leninek a szerzője például, és ugye a Pestexnek volt a vendége tavaly, hogy ő a Faber kiadónál volt szerkesztő, azt hiszem, hogy a Fabernél, igen. És hát ugye neki is iszonyatosan sok ilyen elutasító levelet kellett írni, és mondja, hogy nagyon-nagyon rossz volt. Tényleg nagyon rossz, mert nem feltétlenül ez mondjuk egy ilyen ízlésbeli kérdés, hanem abszolút ilyen gazdasági kérdés, vagy mondjuk a kiadói profil a kérdése, hogy mennyire illeszkedik ahhoz egy adott könyv, szóval ezt meg tudom érteni, hogy nehéz ilyen.
Igen, biztos,
hogy utasító az. Leveleket írni, meg hát utána így tartani a reakciótól.
Igen. Szóval van,
mert ahogy hallom, már az jó, hogyha kap valaki, mert hogy sokszor még arra sem méltatják.
Arra sem méltatják, hogy válaszlevelet küldjenek, igen, vagy bármit küldjenek. Úgyhogy már ez egy, jó, egy fokkal jobb, hogyha van egy olyan levél, hogy bocsánat, mégsem nem illik a kiadói profilba. Általában ez szokott lenni a standardum, hogy nem illik a kiadói profilba, mert így akkor senki sincs megbántva. Igen. De tehát amellett, hogy ez a reflektáltság nagyon jó a novellákban, nagyon-nagyon finom humora van, és nagyon sok olyan dolog jön elő, ami így megmosolyogtat, de közben azért nagyon kemény témák vannak benne. Aha.
Egyébként a Bavarcinak is végül is erről szól az új könyve, erről a láthatatlanságról. Mondjuk ő abszolút az 50 év feletti nőknek a láthatatlanságáról írt, tehát hogy ő egy konkrét, nem tudom, demográfiai csoportot helyez így a középpontba ugye az új kötetében. De tényleg érdekes, hogy erről. Egyébként valamennyire ez egy picit megjelenik a Simonban is. Ugye nyilván ezek a női tapasztalatok, megtapasztalások, ezek eléggé univerzálisak.
Igen, abszolút. Tehát, hogy most pont ez a láthatatlanságra jutott eszembe most a Hallókürt, ami a Leonora Carringtonnak volt, vagy a nyári megjelenés. Ugye Leonora Carrington egy angol származású mexikói festő volt, egy szürrealista festő, és megjelent regénye is. És abban egy nagyon idős nő a főszereplő, 90 éves, és akkor az Olga Tukácsuknak volt benne egy utószava, ami annyira jól helyre tette ezt az egész történetet, mert azt mondja igazából, hogy egy nőnek, hogyha ilyen nagymama korban én, akkor igazából kettő útja van, vagy lesz a cuki nagymama, vagy egy ilyen zsörtölődő, zsémbes, kettős öregasszony lesz. Tehát nincs közép, tehát nincs más, csak ez a két véglet, hogy vagy egy nagyon cuki nagymama vagyok, vagy egy ilyen dílinyós, zsémbes öregasszony, és hogy tulajdonképpen tökre igaza van.
Igen, igen, nehéz, nem nagyon oszt más szerepet a társadalom. Sajnos ennek a korosztálynak.
Igen, de azért visszatérve az Ugisza Minára.
Vagy, mint a Csütörtök Nyomozó Klub tagjai.
Igen.
Például elkezdenek nyomozni, és a rendőrségnél is hatékonyabban oldják meg a
dűnügyeket. Igen, egyébként nagyon izgalmas, amikor ilyen kifejezetten idős szereplők, vagy karakterek a főszereplői egy-egy regénynek, úgyhogy én nem...
Emiatt is van szerintem a világsiker egyébként az Oszmán könyvénél. Akkor hát egy picit azt is ajánlom most így a beszélgetésünkben, mert ugye nemrég jelent meg a negyedik része a Csütörtöki Nyomozóklubnak, ugye az utolsó ördög címmel, és ugye az én fordításomban, és azért is nagyon érdekes, mert egy időre ez már biztos, hogy az utolsó rész lesz, mert hogy egy másik sorozatba fog kezdeni most az Oszmán, azt megígérte a köszönetnyilvánításban, hogy fog még írni Csütörtöki Nyomozóklub kalandokat, tehát nem kell örökre elbúcsúznia az olvasóknak ettől a négyes fogattól, meg ugye a barátaiktól, de hogy most egy másik sorozatba fog. De ami szerintem abszolút a siker, az elképesztő világsikere van a sorozatnak, az pontosan ez, hogy olyan emberek, akik attól függetlenül, hogy nyugdíjasok, mind ilyen nagyon, tehát egy egészen más szerepük volt az életben, mondjuk a nyugdíjkorhatár eléréséig, tehát ugye itt van egy korábbi titkos ügynök, pszichiáter, ilyen szakszervezeti vezető, meg ugye egy nővér, ugye kórházi ápoló, abszolút egy olyan egzisztenciával, meg társadalmi helyzettel, meg tapasztalattal, meg tudással rendelkeznek, amit értelmetlen, hogy felülírjon, meg megkérdőjelezzen az, hogy most akkor ők egy nyugdíjas faluba költöztek, és ott élnek, és nem a szokásos munkájukat folytatják, és ugyanúgy nem tudom, járnak be a munkahelyükre, mint eddig. Tehát itt tök jó, hogy ezt az egész alaphelyzetet veszi Oszmán ugye ebben a sorozatában, hogy ne tekintsünk ezekre az emberekre úgy, mint zsémbes öreg emberekre, vagy teljesen, vagy cuki nagymamákra, vagy szenilis öregekre, akikre már semmit nem lehet rábízni, és nem értenek semmihez, és inkább kezeljük őket gyerekként, vagy mondjuk még a gyereknél is rosszabb sokszor egyébként ez a fajta hozzáállás, amivel mondjuk így a társadalom kezeli őket. Úgyhogy ezeknek teljesen ellentmond tényleg ez a sorozat. Úgyhogy kicsit ez egy ilyen visszavágó szerintem.
Igen, abszolút, abszolút.
Maradt még nekem egy ajánlatom a mai adásra, az pedig, hogyha már úgyis az Északi Könyvklubbal kezdtük, akkor zárjuk egy norvég könyvvel. Ugye ezt pont veled beszéltem a Margó könyvek sorozatról, amikor itt voltál legutóbb a podcastban. Ugye ez a Helikon és a Margó közös sorozata. az a jó, hogy nem csak erre a 6 könyvre, ami eddig megjelent, hanem ugye még a következő években azt hiszem 18 könyv fog összesen megjelenni. Ugye ez egy olyan sorozat, aminél én először azt hittem, hogy ez csak a környező, mert ugye azért beszéltünk akkor ezekről a könyvekről, mert a környező országokból, ugye Romániából, szlovén, tehát román és szlovén szerzőtől is jelent meg a sorozatban kötet. Viszont én most szembesültem azzal, hogy ez nem áll meg így a Magyarországgal határos országoknál, hanem ennél sokkal tágabb, és van norvég, dán és spanyol szerző is a megjelenések között, és azt hiszem, hogy még egy holland, tehát összesen ez a 4, vagy ez a 6 nemzetiségű szerző jelent meg eddig a Margó könyvek sorozatában, és közülük is a norvég szerzőnek, Lars Fizdalnak a Semmire kellők című regénye az, ami nagyon elnyerte a tetszésemet, nagyon jó volt a beszélgetés a szerzővel a Margón, Domsa Zsófiának a fordításában jelent meg, és nagyon tetszik még ebben a sorozatban, hogy van egy utószó is mindegyik regénynek a végén olvashatunk egy kortárs magyar szerzőtől, és ugye itt Mosket Anita az, aki írt egy nagyon-nagyon jó utószót, ami nagyon tetszett a szerzőnek is, tehát többször visszatért a beszélgetés során ahhoz, hogy Anita mennyire jól látja a könyvét, és milyen jó dolgokat emelt ki ugye a Semmire kellőkről. Ez egy hosszabb regény, tehát ez nem egy ilyen Mary Obert lélegzet, ez inkább egy ilyen, azt hiszem talán 400 oldal körül van, 3-400 oldal, és ez egy fiatal lányról szól, egy norvég, hát egy ilyen hütte jellegű, ilyen hegyi turista szállón, vagy egy ilyen, tényleg egy ilyen szálloda szerű, a hütte az szerintem a pontosabb kifejezés. Egy olyan helyre érkezik nyári munkára, és ennek a nagyon, hát eléggé lehangoló környezetnek, meg embereknek, meg családi viszonyoknak, meg közegnek a bemutatásáról szól, gyakorlatilag meg megismeréséről, meg nyilván a különböző, ugye a lány is hoz magával traumákat, meg problémákat, tehát nem véletlenül dönt úgy, hogy pont ide jön el otthonról nyári munkára. Erről szól a Semmire kellők. Egyre több olyan skandináv szerző van, akik, sőt, talán pont, hogy a hügge életérzés, meg ez a nagyon szuper, nagyon minden tökéletes a skandináv országokban, ezekkel nagyon szembe menő történeteket szoktunk általában olvasni, mondjuk komoly családi traumákról, meg diszfunkcionális családokról, tehát hogy ott nem is tudom, hogy mennyire lehetne azt mondani, hogy minden tökéletes, de te ismersz ilyen norvég szerzőt?
Nem, inkább pont az, hogy nekem is ez a tapasztalásom, hogy inkább ez a diszfunkcionális család. Igen. Mindig ez a ki nem beszélt traumák, és igen, egyszer csak robban, szőnyegvonás söprés, úgyhogy inkább ez a fő téma.
Tehát ez a Semmire kellők is ugyanebben erős, és abban, hogy nagyon hitelesen ábrázolja ezeket a különböző generációkat, tehát a fiatalokat is, a nyelvüket, a témákat, amik foglalkoztatják őket, tehát semmiféle erőltetettség nincsen benne, és azt a fajta univerzalitását, hogy ugyanúgy tudok hozzájuk kötődni én is, annak ellenére, hogy nem egy norvég hegyi kisvárosban nőttem fel, és nem nagyon áll hozzám közel ez a fajta ilyen, tehát ez a természet közeli lét, meg ez a ilyen, azért a városi léttől nagyon-nagyon távol eső világ, az mondjuk nem egy ilyen saját személyes tapasztalatom. Ezzel együtt tényleg nagyon-nagyon hitelesen mutatja be Svizdal. Úgyhogy ez szerintem pont egy jó választás még azoknak, akik skandináv irodalom rajongók, és szeretik az ilyen családtörténeteket, vagy ilyen kis közösségekről szóló történeteket. Úgy általában mondjuk az ilyen skandináv filmeket, mert sokszor egyébként van egy erős rokonság azokkal is. Ő még egy jó választás szerintem karácsony ajándékként. És az a jó tényleg, hogy itt nem áll meg az, hogy akkor kiadtuk a könyvet, és már eleve az, hogy van egy utószó, az is egy ilyen plusz, igen. De hogy itt azért lesznek tényleg ezen felül még, az egy dolog, hogy a szerzők is eljönnek Magyarországra, mennyire tudom, hogy úgy tudom, mindegyik szerzőt szeretnék elhívni, de ezen kívül még tényleg ilyen iskolai tananyagok, meg foglalkozások, amiken keresztül ezeket fel lehet dolgozni, ezeket a történeteket, ez tök jó lenne egyébként más könyveknél is.
Igen, mert szerintem ez a pedagógusoknak is segítség, hogy van mihez nyúlni, tehát hogy nem csak úgy lebegnek ezek a könyvek a levegőbe, hanem van hozzá ilyen segédanyag, és szerintem ez fontos.
Hát nagyon köszönöm, Tamara.
Én köszönöm.
hogy ennyi jó könyvet ajánlottál, és nincs más hátra, mint hogy boldog karácsonyt kívánjak, mert hogy legközelebb, ha jól számolom, akkor a két ünnep között fogok újabb adással jelentkezni. Úgyhogy boldog karácsonyt, olvassatok sokat, és pihenjetek is. Sziasztok!
Sziasztok!